60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
A régiek szerint Szent György havának, azaz április hónapnak utolsó napjaiban Ámen Zsók, a szerkesztő, köszönti a hallgatókat. Mai magazinunk tartalma változatos, ahogy az időjárás is az volt. Kezdésként bemutatunk egy sikeres vidéki közösséget, ezt egy amatőr művészpáros beszélgetése követi. A továbbiakban egy érdekes foglalkozás történetét hallják, amelyből kiderül, hogyan hasznosítható itthon a külföldön megszerzett ismeretanyag és tapasztalat. Ezután egy szuper realista művész bemutatása következik, majd befejezésként egy követendő példát hallhatnak arról, hogyan segíthetünk humánusan rászoruló embertársainknak. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
Mátra alján falu szélén lakik az én öreg néném. Meleg szívű, dolgos, derék, tőle tudom ezt a mesét. Hosszú téli estéken, a diavetítőt tekergetve, édesanyám gyakran mesélte nekem az öreg néne őzikéjét. Milyen életet élnek manapság Gyöngyöspatán egy mátraljai kis faluban? Vajon milyen közösségek alakulnak a 21. században a mesterséges intelligencia árnyékában? Sok nevezetessége van ennek a falunak. Ehhez egy olyan ember is kell, aki ezeket az értékeket felkarolja, ápolja, és szereti. Ő pedig Bernát Magdolna, aki helytörténész, borász, és mit mondhatok még? Milyen titulust?
Szerintem nem a titulus a lényeg, hanem az, hogy mit tesz az ember. Gyöngyöspata több mint 1000 éves település. A nevünk onnan származik, hogy Árpád unokája Pata vezér volt, és Patán épített egy palánkvárat. Innen a település eredete. A Gyöngyös előnevet az 1870-es években vette föl a település. Azt nem csak Pata, hanem a Gyöngyös környéki többi település is.
Hogy ez honnan adódik a Gyöngyös név, azt tudjuk?
Hát a Gyöngyös név, vagy a Gyöngyösön a patak mentén voltak fagyöngyök, talán innen a Gyöngyösről. Ugye a fagyöngy az a fehér, mert a sárga az a fakín. Pata pedig mezőváros volt. A 10.-11. századtól folyamatosan lakott, és a török időkben sem néptelenedett el, amely szerintem köszönhető a kiváló környezetnek, a jó bornak és a szorgalmas embereknek.
Most hányan lakják a falut?
Most 2601 nehányan.
Igen, gazdag a műemlékekben. Van például a templomunk, ami egy csodálatos épület.
Én nagyon sokáig idegenvezettem, és ugye az idegenvezetők rendszerint templomba beviszik, az érdekes templomba beviszik a csoportokat, de számomra ez a legszebb. Európában mindenképpen a legszebb. Ez a templom az egyszerűségével hivalkodik. Ez már a második templomunk, mert az első templomunk a hajdani várnak a mellette lévő fennsíkon épült 1010-ben, aminek most a romjai, mint romkert látogatható, és a 12. században a jelenlegi templomnak a helyére építettek egy kis kápolnát, és azt bővítették. Bővítés, igen. Ugyanis Neccsei Demeter Károly Róbert tárnokmestere volt.
Mi a tárnok?
Ma gazdasági miniszterünk lenne, és neki birtokai voltak Patán, és ő adott pénzt a templomnak a bővítéséhez, és számára készült, vagy ő csináltatott egy gyönyörű bibliát. Ez a Neccsei Biblia.
Neccsei Biblia, hanem egy nagyon különleges oltár is van.
1653-ban készült a Jesse oltár. Ez azért is érdekes, ugye, mert akkor még itt van a török Magyarországon. Legtöbb településről űzik az embereket, és akkor milyen érdekes, hogy nálunk pedig engedélyt adnak templom építése, illetve ilyen csodálatos oltár építésére. Szultáni kiváltságokat élvezett a település, és 1653-ban készült ezzel fantasztikus oltár, ez 8 méter magas, Jézus családfáját ábrázolja. Jesse az Ótestamentumban olvashatunk Jesséről. Jesse családjából származik Jézus Krisztus, és neki jövendőlték meg, hogy majd egyszer vesző sarja törzsökéből, és virág nyílik annak gyökeréből, és ezt a bibliai gondolatot ábrázolja ez a Jesse oltár. Középen az oltár közepén egy fekvő férfi alak, az Jesse, és a törzséből növekszik ki egy fa, melynek az ágain ülnek különböző proféták, Dávid és Salamon, illetve Ákász királyt. Ákász király volt úgymond a család fekete báránya, és akkor érdekes módon azt a művész kifelé fordított.
Jankovics Marcell is írt egy tanulmányt erről, és ha jól tudom, akkor ő is járt itt.
Igen, járt itt, és hát csüngtünk rajta, úgy hallgattuk. Szerintem legszebben, legképletesebben és legérdekesebben az ő gondolatai idézik ezt az oltárt. Ő az oltár közepén egy ilyen, mint az esőcsepp, de ő ezt anyaméhez hasonlította, mindamellett ebben a belső képben Mária születését láthatjuk. Tehát ő is azt írta a tanulmányában, hogy még csak háromszor tudtam Gyöngyös Patáról filmet készíteni, de még szeretnék visszamenni.
Igen, hát ő híres volt a Biblia magyarázatairól.
Tehát szoktunk különböző kisebb-nagyobb rendezvényeket a faluban csinálni. Így meghívunk olyan embereket is, akik tovább viszik, és akkor tovább engedik gondolkodtatni a többieket.
Sőt, hát a templomban különleges hangversenyt is szoktak tartani, egy különleges hangszerrel, hát, tárogatóval.
Igen. Hát az négy vagy öt évenként van tárogatós világtalálkozó. Erre mi rácsatlakoztunk, mert az egy 10 napos rendezvény Magyarországon. Remélem, hogy most, ha az orgona felújításra kerül, akkor esetlegesen folytathatjuk az orgona hangversenyeket is, tehát alkalmas a templom, mind a mellett, hogy ez egy hívőfalu. Katolikus hívőfalu.
Nagyon szép, rendezett a falu, virágos, és szinte minden házat és műemléket felújítottak.
Sokat kell érte dolgozni, sokunknak. Sok jó ember kell hozzá, tehát egy nem elég. Kell, hogy a közösség összefogjon, kell, hogy lássák, hogy miben tudok segíteni, mit adhatnék, mihez tehetnék még egy szalmaszálat, amitől az tökéletes lehetne. Tehát, hogy mindenki a képességei és tudása szerint és lehetőségeihez mérten szerintem oda teszi, amit oda kell. Több kisebb csoport van, az érdeklődési körök szerint is van. Tudom, van a borászoknak külön kis csoport. Mondhatnám, hogy szinte rendszeresen vannak boros rendezvények is, kisebbek, nagyobbak. Vannak a fiataloknak külön csoportjaik, van, akik kézi munkázni szeretnek. Egész télen gyógytorna van a sportcsarnokban. Nagyon fontos dolog, hogy az ember egészséges maradjon. Vannak egyesületek, ott egész télen előadások vannak.
Igen, most láttam, kit a Himaláján járt egy,
igen, egy
férfi ember.
Egy remek fiatal ember, és akkor ennek ez volt a vágya, hogy ő a Himalájára szeretne eljutni, és akkor hát lógtunk rajta. Ez már a második előadása volt, meg kellett neki ismételni, mert nem fértünk be a terembe, és aki nem tudott eljönni, az is kíváncsi volt, vagy például van egy másik fiatal ember, hát még csak egy jó 30-as, ő pedig hajón volt pincér, 112 országban volt a világban. És azt mondta, hogy bejártam az egész világot, de én csak Gyöngyöspatán szeretnék élni. Nagyon jó helyen lakunk, tehát sok szempontból jó helyen lakunk. Egyrészt közel vagyunk Budapesthez, tehát az autópályán 50 perc alatt Pesten lehet lenni. Kiváló levegője van a falunak, nincs közvetlen környezetünkben olyan üzem, ami szennyezné a levegőt. Van hegyünk és van síkságunk, és olyan kiváló a talaj, hogy itt minden megterem. Óriási gyümölcsösök vannak, őszi barack, sárga barack, rengeteg szőlő, szilva. A laposabb, a sikabb vidékeken pedig búza, kukorica. Tehát, hogy valójában, aki dolgozni szeret, az tudja, hogy Gyöngyöspatán nem hal éhen.
Beszéljünk egy kicsit a borról.
Egy kiváló vulkanikus talajunk van Gyöngyöspatán. 1000 év óta folyamatosan van szőlőtermesztés. Mondhatnánk, hogy a vérünkben ez van. A szó legszebb értelmében vett parasztember az mindent tudott. Épített házat, az értett a fához, az csinált szerszámjelet, az a frizuráját meg tudta csinálni, nem kellett fodrászhoz járni, elkészítette a ruháját, font és szőtt, és főzött, és sütött, és mázolt, és Tehát, hogy csak sorolhatnám.
És hát szorgalmas volt.
Hát igen.
Szorgalmas igen. Emberek voltak.
És akkor megvolt az a rendszer, ugye, hogy keltek a nappal, és este, este a nap nyugtával tértek nyugovóra. És akkor télen pedig kipihenték az éves fáradalmat. És akkor a téli mulatságok is csodálatosak voltak, én még emlékszem rá kislánykoromból, tehát még a szüleink összejártak télen, vagy ősszel kukoricát fosztani, meg tollat fosztani, meg csigát csinálni, meg főztek kukoricát, tehát semmi nagy trakta nem volt. Kukoricát főztek, azt mikor megfőzték, azt megcukrozták, és az egy nagyon jó kis téli eledel volt.
Akkor önnek van egy vendégháza, egy gyönyörűségesen fölújított, nem is egy, hanem két vendégház. Meséljön erről egy kicsit.
Édesapám akart ide költözni a pince miatt, mert itt a ház alatt van ennek a Borvidéknek a legöregebb pincéje, 1600-as korabeli, de vannak részek, amelyek mondják, hogy 14. századbeliek. És ugye egy Borvidéken egy férfi embernek az álom a pince. Tehát, hogy azt szerintem nem is tekintették embernek, akinek nem volt egy kis pincé. Minden adott ahhoz, hogy itt kiváló bor legyen, egy fantasztikus talajunk van, teli mineráliákkal, jó vízünk van, napsütötte oldalakon, tehát mindenfajta szőlő jó minőségben megterem. Persze a jóisten nélkül ezt nem lehet elképzelni, mert elsősorban vele kell jóba lenni.
Bornak is van egészségvédő, vagy gyógyító hatása?
Hogyne. Hát ugye azt előre hangsúlyoznám, hogy a mérték mindenkinek a saját poharában van. Akkor akár élelmiszerként is tekinthetünk rá. Olyan élelmiszer, ami egyben élvezeti cikk is. Tehát most ez ugyanezt elmondhatom a csokoládéra is.
Igen, nem? Igen. Endorfin termel a csokoládé.
Tulajdonképpen az is, és akkor vannak betegségek, mit tudom én, a borban lévő enzimek például nagyon jól elősegítik a normális emésztést, tehát, vagy jó a vízünk gyöngyöspatán elegendő jodit tartalommal rendelkezik, ezért nagyon kevés pajzsmirigy alul működött beteg található a faluban, és ezt nem is gondolná az ember, hogy mennyire fontos, hogy hol élünk.
Hogy jó közösség van itt Gyöngyöspatán?
A patai törzsgyökeres nép szívós. Szívósak. Egyrészt ugye a hegyvidék az edzi az embereket, mert...
Másrészt a munka, meg másrészt a mentalitás, igen.
Hát amint látta, szép a település. Ezért dolgozni kell, hogy ilyen szép település legyen, a szép házakért, ha úgy tetszik, a jó módér, az nem potyan az égből. Azért dolgozni és tanulni kell.
Gyöngyöspatáról Torda Judit interjúját hallhatták.
Ma olyan különleges helyzetben vagyok, hogy egyszerre két beszélgető társam lesz, a Keke Duó. Már a harmadik helyen tanulmányozom a stílusukat, Keceli Gabi és Kemény János személyébe, egy fotós, egy költő, és mindkettőjük amatőr előadó művész. Úgy gondolom, hogy jogosan nevezhetem őket amatőr előadó művésznek, miután már harmadjára láttam őket szerepelni bizonyos közösségi alkalmakon. Hogy keletkezett a Keke Duó társaság?
Kettőnk nevéből tulajdonképpen, mert mindenhol egymást követjük, vagy együtt megyünk, vagy fellépni, vagy kiállítani, és a nevünk első két betűje Keceli Kemény, így.
Keceli Gabriella. Úgy ismertelek meg, hogy nyomdamérnök és Photoshop gyakorló tanár.
Ez igaz, de tulajdonképpen én nem is fotósként vagyok számon tartva, mint Jani, hanem inkább a fotografikáim, amik jellemzőek, meg festek is egy kicsit. Tehát nem hasonló a műfaji tevékenységünk Janival, de nagyon sok mindenben igen, mert együtt járunk fotózni, együtt járunk mindenhova.
A Csepeli munkásotthonba bemutatkoztatok, mint költő és költő. A kőbányai régi patakiba, művelődési házba bemutatkoztatok, mint festő és fotós. Ma felléptek Sashalmon, mint előadó művészek. Ehhez mit tud hozzáfűzni?
Hát, hogy nekem még képeim is vannak a falon.
Mikor kezdődött nálad a versírás?
Hát az már nagyon régen, de tulajdonképpen Jani biztatására kezdtem el igazán.
A bemutatkozó programon, ahol verseket adtatok elő saját verseitekből, válogatásokat, nem csak előadtátok, hanem meg is magyaráztátok némelyiket, és a közönséget is egy versmondásra ösztökéltétek. Ez már bizonyos fajta úgynevezett előadói státusznak is megfelel, hogy rábírni a közönséget arra, hogy veletek együtt aktívan részese legyenek egy művész élménynek. János, nálad hogy kezdődött a művészetekkel való foglalkozás?
Kezdjük akkor egy pillanat, ha szabad a végén, mert most pont egy olyan dolgot érintettünk, ami miatt Köllő Miklós azért, ő a Tarka színpad vezetője volt, de mindenki országos pantomim művészként és színházi rendezőként is ismerheti. Ő felismerte ezt a képességemet, amiről az előbb beszéltél, hogy a közönséggel kapcsolatot tudok teremteni, ezért lehettem konferencié a társulatban, aki még a nagyobb darabokban is, mint a Kocsonya Mihály házassága, bár végül is ez teljesen nem készült el. Saját szövegemmel is szerepelhettem benne, amellett, hogy én kötöm ott is össze, egy kicsit kedélyesebbre fogva a dolgot, nem is konferenciéként, hanem kikiáltó szerepkörben inkább. De hogy mikor kezdődött ez nálam? A versírás az igen hamar, én rólam tudni kell, hogy 67 éves lettem én, öreg vagyok, nem vénlegény, tutyi-mutyi, stb. Erről most van egy nagyon friss írásom, végre 30 év után elkészült, de az írásaim azok körülbelül a 70-es évektől datálhatók, és ez nálam úgy jött, hogy az én nagymamám rávezetett engem arra, amikor még úgy 5 éves korom táján írni tanított, hogy visszafelé is el lehet olvasni egyes szavakat, például a kút, kutya, meg stb. Ilyenekből aztán én, mint szójátékos később, nem is azt mondom, hogy ebből merítettem, hanem talán az orientált afelé, hogy játsszak a szavakkal, és amikor megismerkedtem a versekkel, hogy léteznek versek, meg ilyen dolgok, hát megpróbáltam én is. Kezdetben egy kicsit pongyola módon. Igazából sikeresebbnek akkor kezdtem érezni ezt a dolgot, amikor formailag is nagyon odafigyeltem a kötöttségekre, és ez engem tartalmilag is előre lendített, hogy a kifejezésmódom is változatosabb lett egyben, és a formába írt versek által némi fegyelem, és ami ilyenkor ugye az emberbe szorul, meg alaposság, azok mind előbbre-előbbre vittek, hogy úgy országosan jegyzett nem vagyok, de már merem magamról mondani, hogy költő vagyok.
Gabi, akkor te mit mondasz magadról? Most te mi vagy?
Hát én olyan stádiumban létezem, még 70 évesen is, hogy még keresem önmagam. Ez az igazság.
Fotós vagy? Festő vagy?
Mindent csinálok, ami éppen egy ihletett állapothoz elvezet, és éppen az a technika, amiben az a dolog megfogalmazódik az agyamban.
Én úgy tudom, hogy nagyon sok módszert kipróbáltál a digitális fotózáson belül.
Igen, mert én a festményeimet, rajzaimat, fotóimat tovább gondolom a számítógépen. És az már egy új alkotás.
Meg is nevezted ezeket, hogy
igen,
milyen
műfaj. Igen, elektrografika, vagy elektrofotó, az attól függ, hogy mi az alapja.
Tetszik a közönségnek?
Általában tetszik, csak nem tudják hova tenni, mert még ez a műfaj nem egészen elfogadott. Nagyon sokan, akik festők, csak a manuális ecsetkezelést tudják elképzelni, pedig digitális is létezik.
És ez ugyanolyan művészi forma?
Szerintem igen, mert mindig az eredmény határozza meg, hogy milyen az az alkotás. És az, hogy számítógépen készül, az nem jelenti azt, hogy értéktelen. Mint ahogy egy fotó is felemelkedett arra a szintre, hogy már van, létezik fotóművészet.
Parafrázis, szabadság, szerelem. Ez hogy jön a képbe, mármint a fotók mellé?
Hát a parafrázis az, hogy elolvasok egy verset, és az hat rám. És ahhoz írok én, vagy idézve a költőt, vagy egy teljesen magam által írt valamit, ami ahhoz a vershez kapcsolódik valamilyen szinten. És igen, a szabadságszerelem is ilyen, csak én egy 4 verszakos verset kanyarítottam belőle akkor, amikor a párom kórházba került Covid-dal, a keke párom.
Ki én vagyok?
Igen. És hát ez meghatározta, hogy én feláldoznám magam érte.
Igen,
tehát ápolnám, de viszont még nagyobb dolog a hazaszeretet. Tehát amiért még a szerelmemet is feláldoznám. Tehát ez egy annyira fontos dolog, hogy egy mai ember már a hazaszeretetét nem értékeli ennyire, mint ahogy Petőfi ebben a rövid versében megírta.
Akkor most te következel, Kemény János. Igen. Vers. Vagy fotó.
Fotó. Hát a fotó.
Vagy előadó művészet.
Nekem az a fontos, hogy a gondolataimat tudjam közölni, és ha ez elcsúfít egy könyvet, vagy valamilyen, belefirkálok, meg belejavítok könyörtelenül, hogy az süljön ki belőle, aminek lennie kell, és ne a sorok legyenek szépen egymás után elhelyezve, de ami mégis a szép érzékemből is, vagy természetszeretetemből fakad, meg az adottságomból is, úgy értve, hogy az édesapám is fotózott. Őtőle ugye örököltem a fotós szenvedélyt, és amikor meghalt, akkor még a fényképezőgépét is, és valójában akkor kezdtem én a 80-as évek elején úgy igazából fotózni, fényképezni, később felnőtt fejjel megszerezni a szakmát is, bár továbbra sem vált belőlem hivatásos fényképész, annál elszántabb, és tulajdonképpen, ha fotoművész már soha nem is lesz belőlem, a képeimet már művészi szempontból értékelve, értékeltetve próbáltam készíteni, legalábbis azokat a részüket, amelyeket így nyilvánosság elé szántam, vagy kiállításokra. A diázással kezdődött az én fényképezésem, és ez meg a gyermekkori élményhez nyúlik vissza, ezt már több helyen említettem, hogy az én gyermekkorom a mesedia filmek aranykora volt, ahol én nem csak az epikát, holott ugye még most is hallom a szüleim hangját, olyan gyönyörűen olvasták fel őket, nem csak az epikát, hanem a képeket szippantottam leginkább magamba. Rendkívül igényes rajzolók vagy festők, mindig az volt odaíva, hogy rajzoltad, egynémelyet festménynek is láttam. Gyönyörű képek arra inspiráltak később, amikor fotózni kezdtem, hogy valahogy ezeket az impressziókat adjam vissza.
Mind a ketten alkotó művészek vagytok, ha nem is fogadjátok el a művész kifejezést igazából, de azon kívül úgy gondolom, hogy ti nagyon jó lelkek vagytok, mert adományoztok szépséget, élményt az alkotásokon keresztül, és én úgy gondolom, hogy valamilyen formában, mintha ti egy kicsit közösségfejlesztő munkát is végeznétek. Megjelentek egy helyen, és ripsz-ropsz, 5 ember ott van. Tudom, hogy csináltok plakátot, tudom, hogy szerveztek programokat. Tehát nem csak alkottok, hanem igyekeztek plusz dolgokat is adni annak a közösségnek, amelynek a tagjai vagytok. Ámen Dzsóka beszélgetett Keceli Gabival és Kemény Jánossal, a Keke Duó népszerű tagjaival.
Sokszor a véletlenek besegítenek akkor, amikor interjú alanyt választok, vagy keresek, és elég egy fél szó is, hogy valakire rátalálja. Mostani beszélgető társamral is úgy kerültem kapcsolatba, hogy egy közös ismerősünk tett egy fél megjegyzést az illető foglalkozásával kapcsolatban, ami felkeltette a figyelmemet. Nevezetesen Balogh Adrien, aki ékszerbecsűs. És ez gondolom, hogy nem csak nekem egy érdekes foglalkozás, úgyhogy megkérlek, hogy avasd be minket ebbe a csodavilágba.
Azért támasztom alá ezt a megjegyzésedet, hogy ez egy érdekes foglalkozás, mert én idegenforgalmat tanultam, és az idegenforgalomban dolgoztam, amit nagyon szerettem is különben. Kiköltöztünk Amerikába a családommal, megszülettek a gyerekeim, és volt egy olyan luxus pillanat, amikor volt egy évem arra, hogy kitaláljam, hogy mit szeretnék csinálni. Ez mondjuk úgy 30 éves korom körül volt, és lementem Alfába, és rájöttem, hogy nekem, amik nagy örömet okoznak, azok az ásványok, a kövek, a szépség, és így jöttek az ékszerek. Mi érdekel engem igazából, és olyan szerencsém volt, én az életem során észrevettem, hogy ha jó úton haladok, akkor az mindig ki van világítva. Ekkor Kaliforniában laktam, és nagyon közel volt hozzám, Carlsbadban a GIA, ez a Gemological Institute of America, az a legszigorúbban tanúsító, drágakövekkel, gyémántokkal foglalkozó intézmény, és ők indítottak egy tanfolyamot, ami több lépcsős volt. Először csak egyet akartam elvégezni, aztán mentünk előre, akkor már másikat is, egy harmadikat is, és aztán így kaptam végül egy diplomát. De akkor már gondoltam, hogy én szeretnék visszaköltözni Magyarországra itt 11 év után, és Magyarországon is elvégeztem egy ékszerbecsüsi iskolát, ami nagyon hasonló volt ahhoz, amit a GI-nál tanultam.
Nem lehetett honosítani?
Lehet, hogy lehetett volna honosítani, de én szerettem volna, élveztem a tanulás részét. És olyan érdekes, hogy tényleg, amikor valakit érdekel nagyon az, amit tanul, hogy milyen simán megy, hogy milyen jól megy.
Volt különbség a kettő között?
Volt.
Már olyan szinten, hogy Amerika és Magyarország.
Volt különbség, de a lényegi dolgokban nem. Abban volt, hogy Amerikában, hát mivel gazdagabb ország, többe került az iskola is, a felkészültségük, az oktatási anyag sokkal jobb minőségű volt. Itthon ezek a fénymásolt papírok, meg sokszor...
Én tartalmára gondoltam.
A tartalma az ugyanaz volt, tehát a lényeg ugyanaz volt. A vizsgán az volt a különbség, hogy itthon általában láttuk, hogy a gyönyörű, szép kezünkbe adott kövek voltak a nem igazi kövek, és innen rögtön meg tudtuk állapítani, hogy mi igazi, mi nem. Kint azért ez máshogy volt, tehát ott nehezebb volt megállapítani, elkülöníteni az igazit, a nem igazitól.
Semmiképpen nem az ékszernek az értéke, ami számodra fontos volt, hanem a szépsége, esztétikuma.
Elsősorban igen, meg nagyon szeretem, nekem nagyon fontos, hogy amit felhasználnak anyagokat, hogy az olyan minőségű legyen, hogy a kő beszéljen hozzám. Ez egy nagyon fura érzés, amikor az ember a gyomorszájában érzi azt, hogy milyen örömet okoz neki ez. Én sokszor azt szoktam mondani, hogy itt a hasamban érzem, hogy ez igazi vagy hamisítvány, mert biztos van olyan hamisítvány különben, ami meg tudna téveszteni, de hogy ez az intuíció, az...
Meg tudod fogalmazni, hogy mitől más egy ékszert becsülni, mint bármi más tárgyat?
Megint csak a saját szempontomat nézem. Nagyon szeretem a képzőművészetet, nagyon tetszenek a festmények, bútorbecsűs, az is egy nagyon érdekes szakma lehet. Sajnos azt nem végeztem el, csak távolról vagyok rajongója a szép bútoroknak, illetve a festményeknek is. Nekem az ékszer becsűség az... Ezt nem tudom megfogalmazni, bocsánat.
Jó.
Ezt nem tudom megfogalmazni, mert ez, mert ugyanúgy tudna valószínűleg egy bútorbecsűs beszélni a bútorral. Nekem, az én gyerekem az az ékszer.
Nyilván laikus szemmel is egészen más egy antik ékszert, vagy egy bármi szépséget csak kézbe venni is, vagy ránézni is, mint az, hogy egy modern ékszerrel foglalkozni. Ez számodra mit jelent?
Nekem az antik ékszerek, meg a régebbi ékszereknek, aminek története van, az mindig vonzott, az abban mindig találok valami
csodát. És ha nem tudod a történetét?
Még akkor is, mert akkor csak elképzelem, akkor csak beleképzelem, hogy ez ki mindenkinek okozhatott örömet, mert hogy általában az ékszerek, és azért is fantasztikus nekem ékszerekkel foglalkozni nap mint nap, mert általában nem a szomorú emberekkel kerül a kapcsolatban az ékszerek kapcsán. És lenyűgöz, hogy régen hogy tudtak csiszolni olyan szépen, mint ahogy csiszoltak azok nélkül, az eszközök nélkül, amik most adottak, és most már ez egy elvárás, és sokkal természetesebb, hogy az a kő az így legyen tökéletes, vagy úgy legyen tökéletes. Jobban szeretem a különlegességeket, az egyéniségeket.
Nagyon nehéz azt elmondani, hogy milyen folyamat, vagy hogy zajlik le egy ékszernek a becslése. Tehát milyen eszközökkel, és
több összetevős. Ugye teljes becslést akkor a legkönnyebb adni, hogyha a kövek ki vannak foglalva, mert akkor lehet pontosan látni a követ minden oldaláról.
Tehát arra nyilván nincs mindig lehetőség.
És nincs mindig lehetőség. Akkor úgy elképzeljük. Illetve a becslésnek egy része ugye a fazon, hogy mennyi munka, hogy milyen finomság van, meg mennyi munka van beletéve, hogy azt a gyönyörű ékszert elkészítsék. Úgyhogy ez elég sok összetevős.
Tehát ez, amit az ember filmekben lát, hogy szemén a nagyító,
a
és
lupa,
úgy
lehet. Igen. A lupé, meg igen, meg be van foglalva egy kő, akkor mondjuk karátkéssel azt nagyjából van egy. Karátkés az egy olyan kis eszköz, amit ha ráteszünk a kőre, akkor megmondja, hogy körülbelül ez milyen karát súlyt takar.
Milyenek az alapján?
A karát, az pedig a köveket karátban mérjük. Majomkenyérfának a termése 0,2 gram. És ez a 0,2 gram, ez felel meg egy karátnak. Azt észrevették, hogy ez a majomkenyérfa termés, ez általában egyenlő súlyú, tehát olyan pici az eltérés a termések között, hogy ezt vehetik alapnak. Úgyhogy régen így mérték a karátsúlyt.
És ez a karátsúly szó maga, az mit jelent?
Hogy egy kő az hány karát, hányszor van meg benne ez a 0,2 gram?
Tehát kifejezetten a súlyt jelenti csak, súlyt. Nem a minőséget.
Nem. A karát az súly. Uh-huh. A kőre vonatkozó karát ez a 0,2 gram, és ez CT-vel jelölik. Az aranynak a finomságát, az pedig KT-vel jelölik. Ugye az arany az csak 24 karátos, az a szín arany a 24 karát, így sárgaként jelenik meg a természetben. A fehér arany, a rozé, rózsarany, azok már ötvözettel lesznek más színűek. Uh-huh. Amiben egy picit több réz van, az egyik ötvöző anyag, amitől egy picit vörösesebb.
Tehát inkább a régi ékszereknél lehet látni.
Sokszor meg az ázsiaiaknál, indiai ékszereknél van sokszor, uh-huh. hogy kicsit vörösesebb. Más ötvöző anyagot használnak, de ugye karátra, tehát amikor valami mondjuk 14 karátos, az 585-ös, akkor az azt jelenti, hogy annyi ezrelék színarany van benne. Tehát több, mint a fele az színarany.
Bocsánat, eltérítettelek, ott tartottunk, hogy a karátkéssel megnézed az ékszert.
Igen, megnézem a követ, hogy ne kelljen kifoglalni a követ, mert mondjuk egy olyan szép, értékes régi foglalatban van, akkor a karátkés megmondja nekem, hogy körülbelül hány karátnyi az az ő, a karátsúlyú az.
És te csak a kő részével foglalkozol?
Nem csak a kő részével foglalkozom, az arannyal is foglalkozom. Például, ha összeadom a köveknek a súlyát, ezt le tudom vonni ugye az összsúlyból, akkor megtudom, hogy mennyi az arany, amit felhasználtak, ami szintén fontos a becsüsnek, hogy tudja, hogy milyen aranysúlyát. Hát,
nyilván az általános műveltségen kívül a képzőművészettel, iparművészettel nagyon tisztában kell lenned, hogy a korát meg tud határozni.
Becsüsi végzettségem van, de úgy gondolom, hogy nincs meg az a tapasztalatom, amit szeretnék, igaz, hogy 20 éve dolgozom ezen a pályán, de nem mindennapos nekem a becsüsi tevékenységem, én inkább ékszertanácsadó vagyok, mert a legtöbb ékszerünk az újonnan készített ékszer, illetve a vevőinknek, a klienseinknek én szeretek segíteni, tervezni. Mi az, ami passzolna hozzá, mi az, ami megfelelne az ő stílusának. Sokszor férjek jönnek betanácstalanul, és nekem ez a legkedvesebb része a munkámnak.
Tehát gyakorlatilag tervezni segítesz.
Igen, hát úgy is gondolom, hogy sokszor tényleg férfiak úgy jönnek be hozzánk, hogy születésnapjára ez a keret, és mit tanácsolok. És akár fényképet is mutat. Elmondja, hogy milyen a kedvese, akinek az ékszert szánja. És akkor látom, hogy milyen a hölgy, vagy így az elmondás szerint a lelki szemeim előtt látom, és akkor megpróbálok azonosulni vele, és megtalálni neki a legmegfelelőbbet.
Volt olyan élményed, hogy visszajött, és elmondta, hogy nyert, vagy nem nyert?
Igen, sokan.
Ez nagyon jó érzés lett.
Nagyon, ez fantasztikus, mert nagyon szeretem a boldog embereket magam körül.
Valog Adrien ékszerbecsüssel. Kéri Juli beszélgetett.
Én nagyon szépen köszönöm.
Mai vendégem Zánsz Kalicki Ágnes festőművész. Most vezetett végig minket a Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdonyod várában, festmény kiállításán. De mielőtt idejöttem volna, fölmentem az internetre, és megnéztem a művésznő életét, művészeti tevékenységét, és akkor lepődtem meg, hogy nem csak festőművész, hanem orgona művész is. Kedves Ágnes, mi volt előbb? Tyúk vagy a tojás, szokták mondani.
Úgy gondolom, hogy mind a kettő egyszerre párhuzamosan volt és van jelen az életemben. Tehát elég korán, 5 évesen kezdtem zongorázni, és ebben az időben már jártam rajzszakkörre is, Szentendrén, Zaszlavik Jenő grafikus művészhez. Úgyhogy ez a kettő gyakorlatilag elválaszthatatlan az életemben.
A zenével előbb kezdtél komolyabban foglalkozni?
Igen, a Bartók Konziba mentem, utána Salzburgban, Mozarteumban kerültem orgonaszakra, ott szereztem meg a diplomámat, és később kezdtem csak el festészetet komolyan tanulni.
Finnországban hosszú időt töltöttél?
Igen, ott gyakorlatilag ott is a zene és a képzőművészet egyszerre volt jelen az életemben, egy evangélikus templomban kaptam kántori állást, és mellette kezdtem tanulni orosz mesterektől az olajfestés technikáját.
Finnországban?
Igen, Finnországban, mert közel laktunk az orosz határhoz, Szentpétervár közelében, úgyhogy így volt lehetőségem az ottani akadémia tanárainál tanulni.
Hogy olvastam, Szentpétervárnak tanultál szintén, hogy ez Repin főiskola?
Igen, a Repin akadémia. Igen, tanáraitól. Volt szerencsém tanulni, így 2-3 évet nagyon intenzíven a klasszikus rajz és az olajfestés technikáját tanították meg.
És oda egyszerűen be tudtál csak jelentkezni, vagy hát milyen előképzettséged volt neked festészet rajzolás vonatkozásában?
Volt felvételi, természetesen rajzolni kellett, és akkor így felvételt nyertem. Azért volt egy alap tudásom, ami elég volt az, hogy felvegyenek.
És mennyi ideig tanultál?
2,5-3 évet tanultam.
És utána hazajöttetek, vagy?
Nem, utána költöztünk Bécsbe, ott laktunk egy 10 évet.
És ott a festészettel és a zenével is egyaránt foglalkoztál?
Ott már előtérbe került a festészet, és nagyon hamar lett egy saját műtermem, úgyhogy belevetettem magam a festésbe. Illetve ott is tanultam különböző mestereknél, például Michael Fuchsnál, aki Bécsben élő nagy tudású festő, és ezt a realisztikus technikát tanítja, illetve ő maga is fest.
Kiállításaid voltak Bécsben?
Kiállításaim is voltak, igen, önálló is, többek között a Magyar Nagykövetségen, a Collegium Hungaricumban, illetve más galériákban is, igen.
Bécsen kívül eljutottál máshova is a képeiddel?
Hát nagyon sok felé, Európán belül ugye, hát főleg Közép-Európa, illetve Amerikában is eljutottam, Miami-ban is Palm Beach-re.
Na most itt végigmentünk a kiállításon, végignéztük a képeidet, főleg figurális képeket láttunk. Ez a te profilod, ebbe dolgozol szívesen?
Igen, egy jó pár éve főleg a portrékat készítem, tehát portréfestés érdekel, és hát ugye itt elég fontos, hogy szerintem, hogy ugye felismerhető legyen a személy, tehát hogy igen, itt a technika az elengedhetetlen, úgymond kihívás, tehát nem egyszerű egy portrét technikailag megfesteni, hanem szerintem a legnehezebb. Úgyhogy egyelőre maradok ennél, de nem kizárt, hogy később valamilyen más stílusban fogok.
És érdekes, hogy néztem a képeket, a fénykép szerűségtől azért eltér, mert teljesen más, és mégis van egy fénykép hatása is. Erről egy kicsit, hogy érzed ennek a különbségét?
Igen, a hatása talán fénykép, de nekem nem az a cél, hogy egy fotorealista képet fessek, hanem ugye fotókat készítek, és az alapján nyilván visszatükröződik a fotó, de nem egy az egyben másolom le a fotót, hanem kiegészítem önálló gondolatokkal, átformálom, különböző háttereket alkotok. Szóval a fotó az csak egy kiindulási pont, amit én magam készítek a portré alanyaimról, és utána feldolgozom ezt a fotót.
Mikor a portré alanyodat megtalálod, figyelsz arra, hogy néz ki, tetszik-e neked, ez jól fog mutatni a festményen, kiválasztod tudatosan az alanyodat?
Persze, de nem az a legfontosabb, hogy egy szép ember legyen, hanem valami belső tartalom, ami rögtön megfog az első találkozáskor. Próbálok azért annál többet ábrázolni, hogy a kinézetet visszaadjam, inkább a belső tartalmat.
Kisugárzás.
Lélekábrázolás, ami persze egy vakmerő szó, de nyilván ez a cél, hogy egyfajta.
Azért kérdezem, mert valamennyi portrédon ezt a kisugárzást látom. Az arcnak a finomságát, a lelkiséget az arc mögött ott érezni.
Hát akkor örülök, mert ez a célom, és szerintem igen, tehát ez valami pluszt adjak azon kívül, hogy a külső úgymond karosszériát lefestem.
Most egy kicsit térjünk vissza a zenéhez, vagy a másik művészeti ágathoz. Ezt gyakorlod most is, vannak hangversenyeid, vagy most szünetelteted készet mellett?
Évente egyszer-kétszer adok koncertet, ennyi fér bele. Gyakran játszom kamarazenét, Bogányi Tiborral, a férjemmel, aki csellista. Így ott szoktam kísérni, házi koncerteket is szoktunk adni.
Hányan szoktatok ezt? Kvartettet?
Nem, duóba. Jót, igen.
És akkor te vagy a zongorista?
Cselló, orgona, cselló zongora, igen.
Mikor játszottatok utoljára nagyobb közönség előtt?
Ausztriában, Pottenhofenben léptünk föl szeptemberben. Ez egy kisebb katolikus templom, de nagyon jó hangszere van, úgyhogy ez Ausztriában található.
És az orgona, az mennyire van jelen most az életedben?
Abszolút jelen van, inkább én vagyok a hallgató, tehát koncertekre járok és hallgatok, nincsen, hogy én adjak elő, de azt hiszem, hogy ez egy örök kapcsolat, tehát ez soha nem fog elveszni.
Ahogy mondtad, két gyermeked van, viszik tovább a gének a dolgukat?
Hát a gének mindenképpen a tehetség az ott van, aztán majd látjuk, hogy a szorgalom is lesz-e, vagy hogy szeretnének erre a pályára menni. János fiam énekel, Brecz Gábornál tanul, Olivia meg zongorázik.
Fiad az 18 éves, hogy mondtad?
18, így van, Olivia 11 éves.
És hány éve zongorázik?
Olivia, hát egy 5 éve már.
Szépen halad, fejlődik?
Szépen halad, igen.
Hát te is 5 éves korodban kezdtél,
így van,
ugye?
Így van, ő is korán kezdte.
Szóval akkor megvan a utánpótlás. Hát, festészetet valamelyik próbálja?
Olivia nagyon szeret rajzolni, festeni, illetve szobrázkodni. Kis állatfigurákat szokott.
Na, hát ez nagyon nagy öröm. Mit tudsz ajánlani közeljövőben, akár pároddal, akár egyedül valami hangversenye, de ova kedves hallgatókat invitálhatjuk?
Hát most így a Tarsolyba így nem tudok rögtön így mondani. Hát inkább ősztél, igen.
Hát kedves hallgatóink, Zász Kalicki Ágnes festő sorbonaművésszel beszélgetett Meskó Bánk. Hát nehezen akarta elmondani az életét, de azért minden kipréseltünk belőle, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
A valóság az, hogy létezik a lakosságnak egy rétege, nem feltétlenül hajléktalanok, akik a perifériára szorultak szűkös anyagi helyzetük miatt. Nehezen vagy nem is tudják megvásárolni a napi élelmüket. Őket segíti ételdobozaikkal a Reformáló Egyesület. Beszélgető társam az Egyesület elnöke.
Smudláné Fazekas Margit vagyok, Reformáló Szociális Oktatási és Sport Egyesület vagyunk mi, és teljes néven.
Ez a területeket is lefedi, amivel foglalkoznak.
Az elképzeléseinket fedi le. Nagyon sok minden van még a fejünkben, de még mindent nem tudtunk megvalósítani.
Miért így írják, hogy RE, kötőjel formáló? Mi volt a koncepció?
Rengeteg szociális szervezet van ma Magyarországon, és elég soknak rossz a híre is. Mi azt gondoltuk, és ezt folytatjuk is 7. éve már, hogy bárki belenézhet a könyvelésünkbe. Általában csak banki mozgás van nálunk, pénzmozgás, hogy nyomon követhető legyen. Tehát a reformáló, megreformáljuk a szociális munkát, tisztán csináljuk.
Mi ösztönözte az alapító tagokat, hogy elinduljanak ezen az úton?
Igen, azt tudni kell, hogy mi egy baráti társaságból alakultunk. Mindegyünk segített már különböző programokban olyan embereknek, akik rászorultak, és akkor azt gondoltuk, hogy csináljuk közösen, használjuk ki az államadta lehetőségeket, tehát így elkészült végül is az Egyesület 2017-ben.
Kellett azért némi indulási tőke is.
Volt egy minimális magántőkénk, és hatalmas lelkesedésünk. És hát ezzel elindultunk, és hát az volt a cél, hogy a 22. kerületben és az agglomerációban segítsük a hátrányos helyzetben élőket.
Kulcs szó az, az ételdoboz.
Igen.
De az egyetlen egy ételdobozból mára már egy egészen nagy hálózat lett.
Így van, a héten helyeztük ki a 70. enni adok dobozt.
Emlékszik-e még az elsőre? Hogy
igen, a saját kerítésemen van az első.
Igen.
Azóta is működik.
Honnan tudta, hogy ez fog működni?
Nem tudtam, hogy fog működni. Láttam egy tévéinterjút, ahol Pécsen egy atya a saját egyházának a kerítésére tett ki egy ilyen dobozt. Sajnos problémákba ütközött.
Találkozott-e ezzel a pécsi atyával?
Nem. Utána megragadt maga a koncepciót, tehát én elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezt megcsinálni legálisan és jobban. 5 éven betellett, mire megtaláltam a megfelelő megoldást. Utána jártam az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, miből lehetne ezt megcsinálni, hogy hogyan lehet. Tehát magának a szabályzatnak az összeállítását kellett elkezdenem. És hát ehhez ugye a barátaimmal folyamatosan ötleteltünk. Itt vagyunk nagyon sokan. Minden ételdobozhoz tartozik egy önkéntes csapat. Például van egy mosonmagyaróvári csapatunk, vagy egy szentesi, vagy bárhol az országból, de nem tudok naponta lemenni. Ezt az helyi önkéntesek csinálják.
De hogy tudta ezt megszervezni, hogy ott is legyen?
Nem adunk addig dobozt, ameddig nincs ott egy csapat. A csapat jelentkezik nálunk, és akkor tudunk segíteni, és persze mondjuk a további feltételeinket, hogy ne csak egy kihelyezett dísztárgy legyen a falon, hanem tényleg működjenek ezek az enniadok dobozok. Sok helyen raktak ki már ilyen hasonló dobozt, de a lakosság nem bírja ezt működtetni, tehát nincs annyi lakossági adomány. Erre nekünk van egy bevált koncepciónk, bevonunk vállalkozásokat, ugye közhasznúak vagyunk, ezért közhasznúsági igazolást tudunk adni vállalkozásoknak, és így tudjuk azt megoldani, hogy el legyen látva egy-egy doboz.
Tehát akkor cégeket kerestek meg.
Igen, vagy jelentkeznek.
Ők azok, akik
állandó készletet biztosítani. Biztos tudnak magánszemélyek is segíteni.
Attól használhatja a magánszemély, tehát bármikor oda mehet, bármelyik enniadok dobozunkhoz, és ha neki maradt otthon három darab kiflie, berakhatja az egyik enniadok dobozba.
Csomagolja be.
Hát egy zacskóba persze tegye be, tehát a főtételnél kérjük azt, hogy írják rá, hogy mikor készült, és mi van éppen a kis dobozkába. Melegételt, azt viszont csak akkor lehet berakni a dobozba, amikor hűtőhideg van kint.
Ez az, hát télen.
8 fok. Az a hűtő hideg, de nyáron mehet gyümölcs, zöldség, pékáru, konzervek, tartós élelmiszer.
Mennyi idő alatt ürül ki?
Attól függ, hogy mi kerül a dobozba. Természetes, hogy az értékesebb élelmiszer az gyorsabban elmegy.
A tartósak?
Akár tartós, akár zöldség, gyümölcs, pékáruból is a finom pékáru gyorsabban elfogy, mint egy kenyér.
Kockázat, hogy oda jut-e ez az élelmiszer, ahol valóban szükség van rá.
Nem mondom azt, hogy nem voltak. Úgynevezett mi lerablásnak hívjuk azt, amikor valaki oda megy és így kiüríti a dobozt. El kell érni azt, hogy a hátrányos helyzetben élők elhiggyék azt, hogy holnap is lesz benne élelem. És ha tudja, hogy holnap is lesz benne, akkor nem érdemes elvinnie a kenyeret, akkor holnap lesz benne frissebb. És mikor már ezt elhiszik, onnantól kezdve beáll a doboz működése, és betartják a szabályokat. Ugye van egy szabály a doboznak, hogy egy család egy nap három dolgot vehet ki belőle. Egynek számít például 5 zsömle,
értem,
1 kiló kenyér.
Persze. Fel kell térképezni valószínűleg azt a helyet, ahol szeretnék.
Nem.
Megérzésre megy az, hogy hova teszik?
Vagy ahova engedélyt kapunk. Ha magánszemélyhez kerül, akkor az ő engedélye kell, hát a rászoruló megtalálja az
életet. Mit tapasztal, hogy most emelkedett az ilyen embereknek a száma, akik rászorulnak erre a segítségre?
Mindenképp. Tehát nem csak az enniadok dobozokkal foglalkozunk, hanem hetente 3-szor osztunk élelmiszercsomagot. A regisztrált rászorulóinknak, itt is várólistánk van már jelenleg, 600 főt látunk el, akik hetente jöhetnek hozzánk egy élelmiszer csomagért, ebbe pékáru és zöldséggyümölcs van az élelmiszerbankon keresztül.
600.
Ugye mi nem kérünk lakcímkártyát, mert a 22. kerületben is laknak olyanok, akik albérletben laknak.
És hogy tudnak regisztrálni ezek az emberek?
Oda jönnek hozzánk, a Mária Terézia utcában tudunk adni egy adatlapot, amit ki kell tölteni, ez hányan vannak egy családban, nevet, telefonszámot, meg hogy délelőtt vagy délután tud jönni csomagért.
Hogyan tudnak önkéntesnek jelentkezni?
A Facebook oldalunkat azt folyamatosan frissítjük, ugye mindenről beszámolunk. Ott fönt van a telefonszám, e-mail cím, van egy weboldalunk, re-formáló.hu, itt is lehet jelentkezni.
Az önkéntesek kikből állnak? Kor szerint, akár nem szerint.
Kor szerint is van nagyon-nagyon nagy szórás az önkénteseink között. Nemben inkább nők, néhány férfiú, őket szoktuk használni, amikor erőre van szükségünk. Vannak diákjaink, például a közösségi szolgálat keretein belül, nyugdíjas hölgyeink szoktak jönni, csomagolni az adományokat, amit kiosztunk, hétfőn, pénteken délután osztunk élelmiszercsomagot szerdán délelőtt. Esti adománygyűjtéshez viszont általában a családok jelentkeznek, ott beszoktak segíteni a férfiak is, ilyenkor el kell menni boltba, a pékségbe, el kell hozni az adományt, és ezt is be kell csomagolni, ezek kerülnek az enniadok dobozba.
Anyagi támogatásra is szükség lenne.
Fönt van a weboldalunkon is, Facebook oldalunkon is a bankszámla számunk, arra szívesen fogadunk, tényleg egy kávé árával, főleg a havi rendszeres, és tudunk rá számítani, hogy jön, mi hálásan köszönjük. A cégeknek ugye tudunk adni adóigazolást, amivel ők 20% adóalapkedvezményt kaphatnak az adózásukból. Az 1%-oknak most nagyon-nagyon örülnénk. Ez most aktuális, és adószámunk megtalálható Facebook oldalon, weboldalon. Ránk írnak, megírom külön.
Olvastam is az egyik plakátjukon, hogy segítsünk együtt, mert segíteni jó.
Így van, ez egy nagy szlogenünk.
Segíteni valóban jó azokban, akik igazán rászorulnak. Van szégyenérzet.
Igen, próbáljuk oldani. Nagyon sok ember jött lehajtott fejjel, és eljutottunk odáig, hogy ma már elmeri mondani, ha problémája van, ha öröme van.
Nagy sikerük, én úgy érzem, ez az állandó bővülés.
Igyekszünk bővülni, persze, rettenetesen nehéz pénzt szereznünk, már pedig vannak olyan költségeink, amit nem tudunk mással kiváltani, csak pénzzel, a rezsiköltség, a bérleti díj.
Tudnak-e pályázni?
Igyekszünk pályázni, bár az utóbbi időben nagyon kevés sikeres pályázatunk volt.
Ahogyan a hivatalos nevét
említettük az Egyesületnek, hogy oktatási és sport.
Ez a jövő, az oktatásban az a cél, hogy egy-egy évben 1000 gyereknek adjunk tanfelszerelést. Ez az utóbbi 4 évben sikerült is. A sporttevékenységet az későbbiekben szeretnénk megcsinálni, mert nincs helyünk. Ott az a cél, hogy azok a gyermekek is, akik nem tudják kifizetni az edzéseket, ők is juthassanak az ő számukra szeretett sportákhoz. Megkeresünk edzőket, sportegyesületeket azzal, hogy fogadjanak be gyermeket díj nélkül. Van egy oktatási programunk is, de ehhez egy sokkal nagyobb helyre lenne szükségünk. Nem tudjuk megfizetni.
Segítség lenne, ha ingyen kapnának egy helyiséget.
Hát az ugye? Nagyon. Ugye arra fizetünk legfőképpen.
A bizonyos Mária Terézia.
Hát arra is fizet. Arra. Bérleti díjat is, rezsit is.
Ez önkormányzat.
Ez most jelenleg önkormányzat. Csomagoló anyag rettenetesen sokba kerül. Melegét elosztásokhoz. Kapunk alapanyagot, főleg a serfőző és társa húsüzlet adja a húst.
A budafoki piacon van.
A Pékáruda szoktuk kapni, ugye a Wolf Pékség, nagyon nagy támogatónk, illetve a Háros utcai és az Arany János utcai kisbolt. És van a Rózsakerti iskolának a konyhája, a Reformátor Kulina Kft. Üzemeltetés. És ők vállalták, hogy megfőzik az ételt, és ki is hozzák nekünk oda a raktárba. Az utolsó osztáson 250 adag ételünk volt, és 40 perc alatt fogyott. Ugye nem hajléktalanok járnak tényleg hozzánk, tehát összesen, ha a meleg ételosztásokon 4-5 hajléktalan van, az állandó támogatottjaink között talán 3. Többiek mind családban élő emberek. Vagy nyugdíjasok, vagy nagycsaládosok. Azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretném, ha azért menne csődbe az Egyesület, mert nincs ránk szükség.
Hogy tudja beépíteni a mindennapjaiba ezt a rengeteg munkát?
Hála az önkénteseinknek. Tehát egyedül ezt nem lehet. Illetve az ember nem 8 órát dolgozik. Mindig azt szoktam mondani, hogy az emberek alapjáraton jók, csak meg kell mutatni nekik az utat.
Kitartást a munkájukhoz.
Köszönjük szépen!
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Kedves hallgatóink, ezzel végéhez értünk áprilisi magazinunknak. Reméljük, mindenki talált érdekességet, vagy elgondolkoztató életrészleteket a műsorban. A mai magazin szerkesztői voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit. Nevükbe is elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Ezt az adásunkat mához 2 hétre ugyanitt, ugyanebben az időpontban megismételjük. Ezen kívül minden páros héten, szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján, továbbá a Civil Rádió archívumában, illetve a Facebookon is. Podcast oldalunk anchor.fm/60-on/túl. A következő adásunk május 25-én lesz.